Szeretettel köszöntelek benneteket. Hátsó sorban lehet engem hallani. Az mit jelent? Hogy igen? Mert akkor kikapcsolom. Ne kapcsoljam? Nem kapcsolom. Jó. Szóval nagyon örülök, hogy ennyien összejöttetek. Nekem nagy meglepetés, mert én sokkal kisebb teremben lettük volna. És ez a kis csúszás az ennek köszönhető, hogy itten át kellett költöznünk ide. De hogy nem csak nektek kedvenc témátok ez, hanem nekem is, amiről most szó lesz, az önbecsülésről. És szeretném azzal kezdeni, hogy olyan 30-valahány évvel ezelőtt volt az életemnek az egyik nagyon nagy élménye, hogy sikerült az Egyesült Államokba kijutnom és tanulni, és nagyon sok mindent kaptam ott, de most egy dolgot szeretnék nektek idehozni, az pedig a következő, hogy ha nézem azt a 30 évet, amit előtte leéltem, akkor azt mondhatnám nektek, hogy nagyon sok szégyen volt bennem, nagyon sok bűntudat, nagyon kevésen értékeltem magam, és igazán csak egy hónapig voltam ott kint, de hogy csodálatos programon voltam, csodálatos emberek között, és hogy azt hiszem, hogy ott valami megfordult az életemben, konkrétan az, hogy elkezdtem azt látni, hogy tulajdonképpen lehet másképp is gondolkodni magamról, mint ahogy 30-valahány évig gondolkodtam. Szóval egy nagyon nagy élmény volt így. És aztán folytatódott a történet, hogy mint mindenki, hazakezdtem én is Magyarországra, és emlékszem arra a pillanatra, egy szombat reggel utaztam a metrón, és körülnéztem, és azt láttam, hogy csupa szomorú ember ül körülöttem. Csupa olyan ember, aki lógatja az órát, aki magába mered, vagy mereng, vagy nem tudom micsoda. És akkor nekem ez az önbecsülés kérdése nagyon fontos volt ugye az elmúlt hónap miatt, és valahogy az mondta bennem valami hang, vagy én mondtam, nem tudom ki mondta, hogy hát itt ül egy csomó ember, de ezekben nincs szeretet. Nem szeretik magukat. Vagy én sem érzem úgy, hogy bármiféle közünk lenne egymáshoz. Szóval, hogy nagyon megdöbbentő volt, azután a kultúra után, meg azután a tréning után, ahol voltam, hogy ennyire mások itt az emberek Magyarországon. Ennyire kevéssé hisznek magukba, kevéssé szeretik magukat, kevéssé figyelnek a másik emberre. Talán ismerős nektek is ez a gondolat, amit mondok, hogy nem teljesen legyen. És amikor ez az érzés így megütött, és aztán másnap is hasonlót, harmadnap is hasonlót tapasztaltam, akkor egy ilyen igen hosszú, nagyon mély pont következett így az életemben, ahol folyamatosan visszaváltam oda, ahol ezek az élmények értek, és nem nagyon tudtam azzal mit kezdeni, hogy ilyen magányosnak érzem magam, elidegenedve éreztem magam így ezekben a közegekben, ami van. És akkor valahogy fontos dolog lett, hogy azt kezdtem én is érezni, hogy az a megszerzett dolog, amivel hazajöttem az USA-ból, az kezd így szétfoszlani. És ez nagyon ijesztő volt. Nagyon ijesztő volt, hogy ennyire függök attól, hogy körülöttem milyen emberek vannak, hogy figyelnek rám, vagy nem, hogy úristen, hát akkor ez mégsem én vagyok, hanem a környezetem az, aki teszi velem ezt. És nyilván a környezet ezt valahogy befolyásolja, de hogy mégis ez egy ilyen nagyon fontos élmény lett, hogy most hagyom-e magam hagyom-e lehúzni magam, vagy nem tudom, hogy nem ezt jól megfogalmazni, hagyom-e magam, hogy én is azt csináljam, amit a többiek, vagy minimum mondjam azt, hogy itt van valami probléma, amit valahogy szeretnék kezelni. Hát főleg ennyit tudtam akkor, hogy ezt valahogy szeretném kezelni, és azt hiszem, amit akarok nektek mondani, hogy azóta nagyon sok emberrel dolgoztam, csoportokban főleg, személyiségfejlesztő csoportokban, szakmai képzésekben, így úgy, amúgy, de hogy azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen ez egy népbetegség, amiről beszélünk, ha lehet ezt a hülye szót használni, hogy betegség, mert inkább ezt örülném, de hogy nagyon jellemző ránk, hogy az önbecsülésünk, az önmagunk iránt való szeretet, vagy az önmagunk értékességébe vetett hit vagy tudás, az valahogy meg van sérülve. És egyébként ez nem csak magyar sajátosság, csak itt mi Magyarországon ezt elég, valamilyen elég erőteljesen tudjuk produkálni. Tehát amikor ezt a témát választottam, akkor azért választottam, mert akikkel én az elmúlt 30-valahány év alatt, mint pszichológus találkoztam, mindegyiknek valahogy visszatérően megvan az az élménye, vagy azt láttam, hogy az az élmény van bennük, hogy hát valami csormát szenvedett a saját értékességemnek vetett hit, sokszor érzem magam hibásnak, sokszor nem vagyok jól a saját bőrömben, stb. Stb. És azért választottam ezt a témát, az önbecsülés témáját, mert hogy úgy érzem, hogy ez a személyiségünknek a legmélyebb magához kapcsolódó valami. Tehát tulajdonképpen, ha megkérdeznétek, hogy most én mit értek önbecsülés alatt, akkor azt mondhatnám, hogy tegyétek fel magatoknak azt a kérdést, hogy ebben a pillanatban hogy érzem, hogy mennyire vagyok én szerethető? Úgy, ahogy vagyok. Nem a teljesítményeim, nem a jó tulajdonságaim, vagy mit tudom én micsoda, vagy amit letettem már az asztalra, hanem úgy, ahogy vagyok, mennyire érzem azt, hogy szerethető vagyok. Mennyire érzem azt, hogy aki én vagyok, az egy érték, az valamilyen egy érték. És hogy ez egy szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt föltegyük, mert alapvetően meghatározza azt, hogy hogy vagyunk a világban. Nagyon sok mindennek, a bizonytalanságainknak, a rossz kedvünknek, a jó kedvünknek, a teljesítményünknek, a kreativitásunknak, a bárminek a gyökeréről beszélünk most. És hogy azt szeretném mondani, hogy ez a saját magunk értékességének a tudata, ez nem kapcsolódik, vagy nem ugyanaz, mint amikor valamire büszkék vagyunk. Akkor valami teljesítményre vagyunk büszkék, amit csináltunk. Vagy valami tulajdonságunkra, ami a születésünktől fogva megvan. Nem erről beszélek, nem arra, amikor büszkék vagyunk. Nem is arra, amikor azt gondoljuk, hogy hú, mi jobbak vagyunk, mint mások. Mert itt akkor nem magamról beszélek, hanem az, hogy valamiféle hierarchiában magamat valahol helyezem. Valami sorrendben valahol magamat helyezem. És akkor, amikor engem katolikusnak neveltek a szüleim, és még egyházi iskolában is jártam, és valahogy, amikor arról beszéltünk, hogy magunkat szeretni, akkor ilyen kis zavar volt mindig bennem, hogy nem önzés ez. Hát nekem a másik embereket kéne szeretni, nem magam. Úgyhogy hogy van ez? Talán ez is ismerős nektek, mert sokunkban találunk ezt. Tehát amit szeretnék mondani nektek, hogy későbbiekben, ugye afelé szeretnék elmenni, hogy a széteneink, a bűntudataink, a saját hibásságunkba való hittől, vagy tudástól, vagy nem tudom mitől, hogyan tudunk elmozdulni a nagyobb önbecsülés felé. Erről fog szólni ez a teste. Akkor az egyik, ami nagyon fontos, hogy legyünk tisztában azzal, hogy mindig, minden pillanatban van velünk egy érzés, annak az érzéssel, hogy mennyire érzem magam most ebben a pillanatban szerethetőnek. És lehet, hogy a következő pillanatban másképp érzem ezt. Ugyanis persze vannak magasabb önbecsülésű emberek, még vannak alacsonyabb önbecsülésű emberek, ez mindig változik, mert különböző hatások érnek minket kívülről, vagy akár belülről valamit teszünk magunkkal, és akkor ez tud hullámozni, leföl menni. Ebben nagyon különbözőek vagyunk. És hogy ami a ma estének egy ilyen visszatérő dumája lesz tőlem, az, hogy ahogy a szégyent, bűntudatot, stb. Az alacsonyabb önbecsülést tanuljuk az életünk során, ugyanúgy meg lehet tanulni valami mást is ezzel kapcsolatban. Tehát ez nem egy átok. Persze különböző embernek születünk itt a világra, és van, akinek ez könnyebben megy, van, akinek nehezebben megy, de mindegyiknek megy, mert mindegyiknek megvan az a képessége, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. De az első az, hogy érdemes ezzel a kérdéssel tisztában lenni, hogy amikor úgy érzed, hogy összeesküdött körülötted a világ, vagy nem tudom, vagy hogy supa kudarc vesz körül, vagy amikor mardos valami rossz érzés magad miatt, akkor érdemes visszamenni ehhez a nagyon alapkérdéshez, hogy megkérdezd magad, hogy mennyire érzem, hogy most éppen szerethető vagyok. Mennyire tartom magam értékesnek. Úgy, ahogy vagyok. Ezt mindig hozzá kell tenni, ha nem is mondom. Ez nagyon fontos dolog. Ugye, és megtanultuk azt, hogy hát azért vagyunk szerethetők, hogyha valamit csinálunk, vagy valamilyenek vagyunk, vagy szépek vagyunk, vagy tehetségesek vagyunk, vagy ilyenek vagyunk. De hogy most a kérdés nem ez, hanem az, hogy mennyire érzem magam úgy, hogy szerethető vagyok éppen most. És egyelőre maradjunk itt, hogy csak ezt a kérdést teszem föl. És ugye van, amikor az ember azt tapasztalja, várjátok előtte, hogy mondanék valamit, hogy épp az, akitől Amerikában tanultam, ő azt mondta, hogy hát ő úgy képzeli ezt az önbecsülést, mint egy edényt, ami néha lejjebb van benne a vízszint, néha följebb van. És én például, hogyha ezt a kérdést fölteszem magamnak, akkor én is képzelek valamilyen, egy tudom én, kéncsövet vagy tálat, és megkérdezem, hogy most éppen hogy áll ez. És azt szeretném mondani nektek, hogy önmagában az, hogy fölteszem magamnak ezt a kérdést, és azt mondom, hogy a francba, most nagyon nem szeretem magam, most nem bírom ki magam, most annyi szégyen van, elbújnék előletek inkább. Ez már önmagában segít nekünk, hogy azonosak legyünk azzal, akik éppen vagyunk. Ugyanis a önbecsülésünk egyik ilyen, hogy is mondjam, önbecsülésünk növelésének az egyik zsákutcája az, amikor azt gondoljuk, hogy elég arra gondolni, amit jónak tartok magamban, és akkor már frankó is vagyok, igaz? De hogy nem így működik az emberi elme, hanem az emberi elme akkor is tudatában van annak, ami hiányos benned, amiket elkövettél hibákat az életedben, és még ha nem is vagy tudatában, akkor is valahogy kifejeződik abban, hogy például lógatod az orrod, mert valami benned azt gondolja, hogy már annyi hibát követtél el, hogy az parszalom. Tehát azt szeretném mondani, hogy amikor magas az önbecsülésünk, akkor az embernek van egy tudata magáról, hogy ő értékes. Majd erre az értékességnek a, hogy is mondjam, a cizellálására mindenki érek, hogy mit jelent az, hogy értékes vagyok. Oké, ez fontos lesz. De nekem talán tényleg a legprimérebb és a legmegfoghatóbb érzés az, hogy érzem, hogy mennyire vagyok szeretni. És hogyha magas az önbecsülésünk, akkor azt érzem, hogy tulajdonképpen frankon, tényleg úgy szerethető vagyok, jól vagyok a bőrömben. Ez sokszor az is társul, hogy hát nem csak én magammal vagyok jól, hanem jól vagyok veled is. Mert akkor sokkal könnyebben tudok mást valójában szeretni. Vagy például, ha körülnézek a világba, akkor azt mondom, hogy hát van itt egy csomó probléma, de úgy tudom szeretni ezt a problémás világot is. Ilyenkor az ember azt éli meg, hogy nem feszes, laza, nem kell magát cseszegetni, nem kell magát pórázó vezetni, nem kell megfékezgetni, hanem úgy, ahogy úgy áramlik az életen, spontánul, ahogy vagyok, az úgy rendben van. Azt úgy így tudok működni. És ez nagyon hozzá kapcsolódik a kreativitáshoz, ami ugye az alkotást jelenti, és hát most tök véletlen kerültünk ide a Hanvas teretet, akkor egy Hanvas Bélát hadozzak már ide nektek, hogy ugye a Hanvas Béla azt mondja, hogy a saját életünkkel, ő így fogalmaz valahogy, hogy ássuk ki az élet igazságait. Egy más megfogalmazás az, hogy a saját életünk tapasztalatain keresztül tanulunk meg tanulni, és alkotjuk meg a saját életünket. És ez már egy nagyon fontos dolog, amikor azt felismerjük, hogy az életünkbe kapunk egy csomó mindent, de hogy lényegében, hogy vagyunk benne, úgy igazán azt magunk alkotjuk meg. Ahhoz nagyon sok közünk van. Majd erre is mindjárt visszatérünk. De nézzük akkor a másik oldalt, amit mint említettem nektek, elég jártas vagyok benne a saját életemből, a szégyen és a bűntudatnak, a alacsony önbecsülésnek a területe. Ugye ilyenkor mit érez az ember, hogy ő egy ilyen értéktelen, tele vagyunk hibákkal, hiányosságokkal. Ha most menedzser lennék, akkor azt mondanám ilyen nagyon szépen, hogy fejlesztendőkkel vagyok tele, tudjátok ezt a szép szót használják, de ott van mögötte az, hogy mi az, amit rosszul csinálok. Vagy sérült vagyok. Igen, nekem olyan sérüléseim vannak, hogy hát azzal így nem tudom magam így szeretni. Valami baj, amikor azt mondja valaki nekem, hogy hát úgy érzi, hogy valami baj van vele, valami nincs oké, nem, nincs rendben benne. Valaki egyszer így fogalmazott, azt hiszem informatikus volt, hogy valami bennem fordítva van bekötve. Tehát amikor a pozitívot a negatívra fölcserélik, valami nem stimmel. Az ember ilyenkor magányosnak érzi magát, úgy érzi, hogy nem szereti senki, és folyamatosan, mivel magamat nem szeretem, ezért arra hajtok, hogy legalább te szeressél. Tehát folyamatosan keressük azokat a helyeket, ahol szeretetet tudunk valahogy kiváltani. Hát persze ez nem egyszerű, mert akkor megpróbálok úgy csinálni, hogy neked megfelelek, hát ha attól fog szeretni. És ettől nem a magam vágyai, vagy a magam belső indítatásai szerint működöm, hanem ki vagyok szolgáltatva. És ez még rendben van egy újszülöttnél, rendben van bennünk is, csak baromi nagy ára annak, hogy valamit kicsiholjunk a másik. Hát amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy a önbecsülésünkkel kapcsolatban rengeteg mindent tanulunk az életben, és hogyha tanulunk valamit, mint megtanulunk egy tallamot mondjuk, akkor néha nem könnyen, de mondjuk rosszul tanuljuk meg, akkor meg tudjuk tanulni jól is ezt. És én most erről szeretnék majd nem sokára beszélni, csak ahhoz meg kell értenünk egy-két dolgot, vagy még egyszer áttekinteni, mert szerintem itt sokaknak ezért a fejében van, amiről fog beszélni, hogy hogyan tanulunk mi így a világban arról, hogy kell élni, hogy kell magunkhoz viszonyulni, ilyesmi. Jó? Fölértem itt magamnak azt, hogy mostában szeretek ilyen filozófusokat is olvasni, és hogy Nietzsche kezdi az egyik könyvét így, hogy hogyan húbánabban van az, hogy egy embernek többet számítanak a szomszéd véleményei, mint az, hogy ő belülről, hogy ő hogy gondolkodik. Tehát, hogy ez tényleg hogy van. Vagy a másik, amit így föl is írtam ide, hogy a Heidegger azt mondja, hogy átadjuk a életünk fölött a fennhatóságot mások. Hát ezek olyan fura, meglepő dolgok, hiszen itt vagytok, senki nem mondta, hogy gyertek ide, magatoktól jöttetek ide, akkor hogy van ez a dolog? És erről szeretnék egy picit beszélni, mert hogy néha ezek rejtetten vannak bennünk, nem világos és nem tudatos bennünk, hogy mennyi mindent szedünk föl az életünk során. Ugye azt, hogy amikor az ember megszületik, és ott van egy picike csecsemő, és aztán hogy lesz belőle társas lény, aki tudja, hogy egy közegben, egy társadalomban hogy kell viselkedni, ugye ezt hívjuk szocializációnak, ilyen szép idegen szóval. És hogyha megnézitek, hogy hogyan tanulgat egy kisgyerek, akkor az egyik, amire érdemes, vagy amit érdemes tudni, hogy egy csomó mindent nem tudunk attól, hogy a világban hogy kell működni, hanem nézzük a másikat, a felnőtteket, a kisgyerek, a nagyobbik gyereket, hogy ő mit csinál, és annak mik az eredményei. Ezt a pszichológia modellkövetésnek hívja, de ez most tényleg talán. A lényeg az, hogy egy csomó mindent átveszünk másoktól. Ugye, hogyha egy társadalomban nagyon sokan csinálnak valamit valahogy, akkor azt gondoljuk, hogy ezt így kell csinálni, anélkül gondoljuk ezt, hogy ezt megmérlegelnénk valójában. Hanem hát mindenki, mit tudom, én most nézek rátok, hogy egy egyszerű példa, hogy fölveszek egy szoknit, a bal lábamra egy fekete szoknit, akkor a jobb lábamra is fekete szoknit veszek föl, igaz? Pedig ebben semmi logika nincsen, mert föl lehet az egyikre venni a másikra, fehéret, feketét, de hogy valahogy így szoktak te is csinálni, meg az apukám így csinált, vagy nagyapám, hát akkor ez valahogy így van rendjén. Egy csomó ilyen dolgot megtanulunk úgy, hogy nem is tudjuk, és hogy magunk is elkezdjük helyesnek tartani, mert egyszerűen azt látjuk, hogy mások így csinálnak. Én most nem mondom azt, hogy mi a helyes itt az okninál, fogalmam sincs, hogy egyféle vagy nem egyféle zoknit kell hordani, de minden esetre csak szerettem volna arról beszélni, hogy mennyi mindent megtanulunk. Egy aranyos történetet írt le valamelyik író, nem emlékszem most ez melyik, hogy a 50 éves korában ülnek otthon a konyhaasztalnál, és leverte a bökrét, ami darabokra tört. És hogy megrettent. És a felesége mondja neki, hogy hát figyelj, miért vagy itt megrettenve? Hát ő megrettent. És akkor kiderült, hogy amikor ő gyerek volt, és összetört egy pohár, vagy nem tudom micsoda, akkor a szülei mindig azt mondja, jaj Istenem, most mi történt? Hát ez borzalom, ami most itt történik. És ő elhitte, hogy egy pohár az nem 300 forintba kerül, hanem nem tudom mivel, talán nem is gondolt ebbe bele. De minden esetre az, hogy egy pohár összetörik, az egy borzalom, szóval azt feltétlen kerülni kell. Megtanult ezt anélkül, hogy erről tudott volna, csak akkor jött rá, amikor ő leverte ezt, és ottan halálra sátattan át, és akkor a felesége mondta, hogy figyelj, lemegyünk a boltba, azt veszünk egy 100-as jelentet, szóval nem van probléma. Szóval az egyik az, ami ez, hogy nézzük másokat, hogy mit csinálnak, és ebből tanulunk. Azt szeretném mondani, hogy ez nem baj, hiszen például nem tudom, hogy lehet rájönni arra, hogy villával egyszerűbb benni, mint nem tudom, kézzel, vagy akkor szóval értek, egy csomó mindenre nem tudunk rájönni az életünkbe, a modellkövetésnek nagyon fontos funkciója van, csak azt lássuk, hogy a csomó mindent megtanulunk úgy az életünk során, ami valójában anélkül szerettük volna, megkapjuk. Van olyan kollégám, aki úgy fogalmazza ezt, hogy meghipnotizálnak minket. Tudjátok, a hipnózisban lehet olyasmit elérni a másik emberrel, amit ő nem is akar, és nem is tud róla, mert még kap egy ilyen szuggesziót, hogy és felejtsd el, amit volt. És akkor nem emlékszik arra, hogy megtanult valamit. Van aztán egy másik, ami tök érdekes, hogy ugye bekerülünk egy családba, aztán iskolába, óvodába, vagy fordítva, szóval tudjátok, intézményekbe bekerülünk, és ott egy csomó minden hatás ér minket, ahol szintén tanulunk dolgokról. Ugye, kapunk egy csomó mindenre pozitív visszajelzést, és kapunk egy csomó mindenre negatív visszajelzést. Például, amikor csinálok valamit, toporzékolok, mert valami baj van, és látom az anyukámon az elkeseredettséget, hogy nem tud mit csinálni, akkor ez nekem egy nem jó visszajelzés, mert hát félelmetes, hogyha az anyukám is elveszti a dühét. Tehát megtanulom azt, hogy a toporzékolók az nem jó az életben, valamit nagyon erősen akar. Vagy, most nem teszem most ebben a pillanatban másik példa, de hogy egy csomó minden van, amit csinálunk, amire olyan reakciót ad a környezetünk önkéntelenül is, mert valahogy érinti, hiszen a szüleink, meg a óvónőnk, meg a bárki is egy ember, amiből azt a következtetést mondjuk le, hogy ha ezt csináljuk, akkor valami baj lesz, szóval ez nem jó, hogyha ezt csináljuk. Én konkrétan mondanék nektek egy tök ilyen példát, ami semleges példa. Oviba történt velem, hogy ilyen papucsba kellett lenni, és fordítva vettem fel a papucsot. Most nem tudom, hogy ez a láb most ez nálam most nagyon megyős lett. Hogy a bal lábamra vettem a jobbat, és a jobbat a balra. És amikor meglátott az óvónő, még emlékszem a Sári néni, akkor így elképett, és azt mondta, hogy megint nem jól vetted fel a papucsot, és tessék beállni a sarokba, valami ilyesmi történt. És akkor én nem azt gondoltam, hogy most húvátok elkövettem egy hibát, hogy hát tényleg a jobb lábra, a jobb papucsodon, vagy a négy kanyarodót kell venni a balra, azt, hanem azt, hogy valami nagyon, nagyon megsértettem valami olyat, amitől az emberek mérgesek lesznek, amitől, szóval valami, ami helyes lett volna, azt nem helyesen. És hogy még egy dolog van, amit itt csak említenék a tanulásnak egy fontos szintere, hogy amikor kicsik a gyerekek, mi is kicsik voltunk valaha, akkor egyrészt nagyon sokat tanulunk nagyon rövid idő alatt, másrészt nagyon nem tudjuk még jól értelmezni a dolgokat. Mert például egy gyereknek beteg lesz az anyja, és majd a kórházba kerül, vagy ilyesmi, és hogy nem nem tudja a gyerekét babusgatni, mondjuk egy ideig. És nagyon könnyen ilyenkor a gyerekek magukra veszik, hogy valamit csináltam, amit szoktam csinálni, azért van az, mert én követtem el valamit. Szóval nagyon sok magunkra vonatkoztatunk, és ebből megtanulunk egy csomó mindent, ami azt, hogy valami nem jó bennem, valami nem jól csinálom. Kialakulnak bennünk az úgynevezett normák, a normák azok ugye ilyen szabályok, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy hogyan kell mozogni a társadalmat. Mondok nektek egy példát, vagy pár példát, hogy kell például a férfiaknak kifejezni, vagy nem kifejezni az érzelmeiket. És ez nehogy azt higgyétek, hogy ez szükségszerűen úgy kell, hogy rád szólnak a vizék, hogy figyelj, hogyha te fiúnak akarod gondolni magad, akkor nem lehet így hisztizni, hanem mindenféle utalásokból azt következtetem ki egyébként helyesen, hogy a társadalom azt várja tőlem, hogy mint férfi ne nyilvánítsam ki az érzelmeimet. Egy csomó szabálynak nincsen miértje, nem tudod megmondani. Hát, mert ez így van, mert ezt így várják el tőlünk, mert ez így helyes, vagy az a szép dolog, hogyha, vagy nem tudom micsoda. Szóval, hogy egy csomó mindent megtanulunk, és akkor itt érnék vissza a Heideggerre, amikor azt mondta, hogy a fennhatóságot átadjuk valaki másnak. Ki az a más? Hát az a más nyilván minket körülvevő társadalom, amibe beleérted a családot, az orrát, az iskolát, a szülőket, rokonokat, a szomszéd gyereket, stb., hogy végül kialakul bennünk az, hogy mit gondolunk mi, vagy mit tartunk mi, nem is gondoljuk, mit tartunk mi, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ezeknek a nagy része nem tudatos bennünk. Ahogy mondtam nektek ezt a bögrét például. De hát ez egy eléggé extrém példa, mert a hétköznapi példa, hogy kell viselkedni, hogy kell az oknit fölvenni, hogy kell szólni, hogy lehet-e az, hogy te nem köszönsz előre, vagy nem tudod micsoda, ezeket mind megtanuljuk. Na most itt jön az életnek a szépsége, most egy kicsit ilyen idézőben egy szépség, hogy így aztán mindegyikünk kitalálja azt, hogy milyen az ideális Boros András, vagy kiki a saját maga nevét legyen kedves behelyettesíteni. Ott van bennünk, hogy milyen az ideál. Igen, nem. De olyan emberrel még nem találkoztam, akinek sikerült volna ezt az ideált megvalósítania. Mert és egyszerűen addán fogva, hogy emberek vagyunk. Ez egy nagyon fontos tétel, hogy ezt az evidenciát egy párszor hangsúlyozzam, hogy emberek vagyunk. Hogy nem vagyunk tökéletesek, nem tudunk mindig megfelelni a normáknak. Például mondok nektek valamit, hogy például azért nem, mert nem is biztos, hogy az belőlem származik az a dolog, hanem csak úgy eltanultam, valaki más tartotta azt helyesnek, és akkor én próbálom azt követni, miközben valami ellenáll bennem, valami nem akarja azt. Tehát, hogy akkor, amikor azt mondom, hogy nem vagyunk tökéletesek, akkor egyrészt azt mondanám, hogy amikor a saját magam által helyesnek tartott dolgokat se tudom mindig megcsinálni, mert ember vagyok. Másrészt egy csomó olyat akarok megcsinálni, ami nem is az enyém, és ez okoz egy ilyen belső, minek hívjam, diszharmóniát mondjuk, hogy mindenki ezt mondja, de tényleg így érzem én. És ennek általában nem vagyunk tudatában, hanem csak így nem érezzük magunkat, csak úgy elkenjük. Értitek, hogy például egy csomó embernek van problémája azzal, hogy azt a teljesítményt, amit ma a világ elvár tőle, azt teljesítse. De megtanulta azt, hogy akkor vagyok jó, hogyha jót teljesítek. Hogyha teljesítem, amiket elvár. Főnök vagy a nem tudom kicsoda. De közben lehet, hogy éppen nekem nem erre van szükségem, hanem egy olyan életszakaszban vagyok, amikor rohadtul nem akarok teljesíteni, amikor csak szemlélődni akarok, amikor még vizsgálgatni akarom a dolgokat. És akkor ez esetleg nem tudatos benne, ezért nem is tudja ezt választani, de van egy ilyen dolog, hogy folyamatosan azt látja, hogy nem mennek a teljesítmények, és emiatt folyamatos bűntudata van. Eddig a normákról beszéltem, de hogy ide leírtam három dolgot, amit szerintem nagyon fontos tudatosítanunk, hogy megtanulunk a saját nevelkedésünk során, a normákon kívül. Az egyik az, hogy alapvetően tökéletlen és rossz vagyok. Alapvetően. Mert folyamatos javításra van szükség. Ugye, hogyha azt gondolhatnám, hogy így rendben vagyok, akkor nem kéne állandóan engem gyesekedni, cseszegetni, büntetgetni, dicsérgetni. Megtanuljuk azt, hogy úgy, ahogy vagyok, úgy nem vagyok jó. Nem vagyok elég. Tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy a... Oké, van egy úszógumi, hogy megúszok, de azért tudom, hogy bármikor kirúghathat. Vagy inkább az, amit én sokszor így gondoltam magamra, hogy megyek a jégen, de bármikor beszakadhat alattam. Tehát lehet, hogy most tök jó dolgokat csinálok, de egyszer csak itt kiderül rólam, hogy kiderül a rosszaság. Az, hogy ugyanis a szocializáció során nagyon sokan az támadás éri a személyiségünknek a legmélyebb magvát, amiről beszéltem eddig nektek, hogy szerethető vagyok, vagy nem vagyok szerethető. Hogy támadás éri, hogy nem vagy jó, nem vagy teljesen szerethető. Tehát az egyik az, amit így megtanulunk, hogy bizony bűnös ember vagyok, hirdetik sokan, vagy bennünk vannak a rosszra való hajlam, vagy a hibára való hajlam. A másik, amit megtanulunk, és ez szerintem nagyon fontos így a civilizált társadalmakban, hogy valójában az én értékességemnek a alapja az, hogy mit teljesítek. Hogyha én most itt egy jó előadást tartok, és nem tudom, 100-an itt vannak, akkor már frankó gyerek vagyok, mert ez a 100-an eljön, az mégiscsak egy frankó dolog. Értitek? És akkor ezzel most így tök jó, akkor én szerethető vagyok. Ha viszont meghirdetem ezt az eladást, és csak 10-en jöttök, akkor elkezdek szorongani, hogy hát akkor én nem vagyok, valamit nem jól csinálok. Értitek? De most még a véletlen beletettem ebbe a dologba, mert hiszen az ember nagyon sok minden olyat is csinál, ahol nem múlik másokon. Szeretnék kedves lenni a gyerekemhez, és közben nem megy, mert éppen mérges vagyok rá, vagy tök hülye vagyok, és lecseszem, és szégyent keltek benne, amit teljesen ellentmond az elveimnek. Ugye? Hát ilyen van. És hogy akkor ugye ilyenkor nem szeretem magam. De hogy egy nagyon fontos dolog, amit elhittünk, és talán soha nem kérdőjeleztük meg, hogy én azonosítom magam azzal, hogy milyen vagyok, mik a teljesítményeim, mit tettem, mit fogok tenni, és ez megmondja, hogy mennyire vagyok szerethető. Ezt a kérdést érdemes megvizsgálni, hogy nem, hogy ez jól van-e így, amikor így csináljuk. Egy harmadik, amit szerintem megtanulunk a szocializáció során, hogy szükség van szégyenre, szükség van a bűntudatra, mert ez egy nagyon jó hajtóerő. Senki nem szereti bűntudatosan érezni magát, senki nem szereti magát szégyenni. Hát akkor ez egy nagyon jó hajtóerő, hogy jó dolgokat csináljunk. Ez biztos, értitek, hogy amikor én beállítottam a sarokba, akkor utána 10-szer megnéztem, hogy a bal lábamon milyen cipő van, vagy a jobbon milyen. Mert rövid távon nagyon beválik a szégyen. Azt gondolom, hogy ha ti rövid távon akartok valamit elérni, vagy akarunk elérni, akkor tök jó, értitek, hogy szégyent váltunk ki a másikból. De ugye nem ez a célunk. Úgyhogy ezeket csak így földobom most, és mennék tovább, mert olyan sok minden van, és még szeretném, hogyha beszélgetnénk is, de hogy egy fontos dolog az, hogy a személyiségünknek a legérzékenyebb, a leginkább szeretetre vágyó részét érik ezek támadásként. És nem szándékos támadásként, hanem egyszerűen így működik a társadalom. Én szeretném most ilyen lábjegyzetnek ide betenni, hogy nagyon sok mindent kapunk a szüleinktől, adják tovább a legjobb tudásukat, és ebben van olyan, ami nekünk oké, meg van, ami nem oké. Nekünk. De hogy nyilván a legjobb tudásuk szerint adják tovább, vagy amit ők megtanultak, azt tudják továbbadni, nem tudnak annál többet továbbadni. De ettől még nagyon fontos dolog, hogy van, ami nekünk jó, és van, ami nekünk nem jó. Van, ami vezet minket, tud az életbe irányítani bizonyos módon, és van, ami meg nem tud. És ez nagyon fontos, most már abban a korban vagyunk, ezt elkezdeni szépen szétválogatni. Oké, ezt kaptam, ez jó. Oké, ezt kaptam. Hát ez nem annyira segít. Ez meg egyenesen nehezíti. Hadd meséljek nektek egy sztorit, ami ugye mondtam nektek, hogy elég járatos vagyok szégyenben és bűntudatban, főleg az életem első felében, és hogy mit jelent az, amikor a személyiségünk magva, támadva van. Harmadik vagy negyedik osztályos voltam, amikor három barátom elég rossz gyerekek voltak, mentünk haza az iskolában, és az egyik kapott egy egyest, és fogta és bevágta a kanálisba az ellenőrzőjét, hogy ne tudják meg a szüleik. Hát szóval egy olyan megoldásnak tűnt. Na igen, de másnap bementünk a suliba, és állt a patádé, hogy hol az ellenőrző, és ezek meg valamiért, nem hiszem, hogy miért, de hogy rám fogták. Talán azért, mert azt gondolták, hogy én nem fogok annyira kikapni. Valami ilyesmi lehetett a stratégiai cél. És hogy hát rendben. Én még mondtam, hogy hát én nem voltam. De hogy mivel elkezdtem már sírni ott ebbe a vádaskodásban, a tanár mondta, akkor biztos én voltam, mert sírsz, stb. Nagyon megszégyenítő helyzet volt. És akkor hazamentem, és az anyám mondta, hogy figyelj, legalább vald be, nem büntetünk meg, csak legalább vald be. Ugye a becsületességet nagyon fontos értéknek tartották. De hogy nem vallottam be, mert nem én voltam. De ez ment hetekig, és egyszer elbizonytalanodtam. És azt mondtam, hogy tulajdonképpen basszus, hát belefér, nem? Hát a mai szóval úgy mondanám, hogy gyanús voltam magamnak. Hogy hát azért gyanús, mert hát ha visszanézek az elmúlt 10 évemre, hát simán beleférnek ilyen dolgok. Még az is belefér, hogy letagadom. Mert hát csináltam egy csomó. Tehát a bűntudat meghatározta azt, ahogy erre a helyzetre reagáltam. Egy vászlim azért volt. És az a vászlim pedig az volt, hogy tudtam, hogy ez már egy akkora bűn, hogy én ezt nekem nem lenne bátorságom elkövetni. Tehát tök elvesztettem a saját érzékelésemet, viszont azt tudtam, hogy ez, hogy én egy hivatalos iratot kidobok, ez szentségtörés, de tudtam, hogy nem. És aztán valahogy tényleg kiderült a dolog, hogy ki volt, hogy bevallottam, hogy értem, hogy micsoda. De hogy ez nagyon érdekes volt, hogy magamnak is gyanúsá váltam, hogy hát tulajdonképpen belefér a pixisbe, érted? Na most, van egy dolog, amivel fontos szerintem foglalkozni, hogy akkor, amikor nem szeretjük magunkat, amikor sok bennünk a szégyen, bűntudat, alacsony az önbecsülésünk, akkor ez egy nagyon mardosó érzés. Kevésbé mardosó, nagyon mardosó lenni, de nem egy kellemes érzés. Nem jó érzés azt érezni, hogy úgy érzem, hogy nem vagyok szerethető. És nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat az érzéseket, amiket nem jó érezni, meg nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele, azt érzéstelenítsük. És most erről mondanék pár gondolatot, mert az érzéstelenítés az rövid távon okoz egy megnyugvást, de hosszú távon nagyon káros tud lenni. Mert elszigeteljük magunkat attól a valóságtól, ami van bennünk. Az egyik ilyen, amit Carl Rogers talán hallottatok többen róla, egy humanisztikus pszichológus volt, aki azt hozta be ezt, hogy mi állarcokat hordunk sokszor. Hogy nem megmutatjuk magunknak se, külvilágnak se, mi van, hanem hát fölveszünk valami állarcot, ami megvéd minket. Mert ahhoz az állarchoz fognak viszonyulni. De egyik kedvenc ilyen állarcom az a hatalom, amit például a politikusok bírnak elég jól csinálni. képzeljétek el, azt hiszem, hogy nincsen köztetek miniszter vagy ilyesmi, de hogy ültek egy baromi frankó, mondjuk ilyen 30 milliós kocsiba, ha mentek, akkor villogott a lámpa, mindenki félreáll, kiugrik a sofőr, kinyitja előtted az ajtót, néha még piros szőnyegen sétálsz. Tehát, hogy egy csomó minden van, ami azt a külső jelzést adja, hogy te egy szerethető és egy fontos ember vagy. Valami nagyon különleges benned. Egyszer egy rockstárral olvastam egy interjút, és azt mondja, hogy baromi ez a siker, amikor ott vagy, és örjöngenek a tízezrek, akkor elkezded azt elhinni, hogy minden, amit csinálsz, az nagyon frankó. Amiről gondolsz, ez pontosan úgy van. Hogy hát minden részed csodálatos és szerethető, hiszen hát ez egy akkora energia, hogy teljesen így el tudsz állni. És én nagyon csodálatosnak tartom, hogy valaki erre rálátott. Ez a siker, az egy nagyon, ilyen értelemben egy nagyon veszélyes dolog, mert el tudja hitetni azt, hogy mindent tudok. Vagy egy másik dolog, amivel az önbecsülésünk hiányán tudjuk így a fájdalmát csökkenteni, az egy példa jut eszembe, megragadott egy jó régen volt, 30-40 éve, nevelő otthonban dolgoztam, és volt egy kislány, aki nagyon jó családi körülményekből származott, de valahogy az anyja soha nem vitte haza. Úgyhogy ott hétvégén el lehetett vinni a gyerekeket. De mindig hozott neki 6 ekkora ilyen plüss állatot, értitek? Hogy ilyen marha nagy ajándékokkal látta el. És ezzel óhajtotta kifejezni azt, hogy ő szereti. És közben kislány meg folyamatosan érezte, hogy valami nem stimmel. Mert itt kapok is valamit, meg mégsem visznek haza. Mégsem csinálják meg azt, amire szükségem van. De figyeljetek meg, hogy milyen sokszor csináljuk azt, hogy amikor alacsony az önbecsülésünk, akkor amikor úgy érezzük, hogy itt nem vagyok jó, akkor valami ajándékot adunk magunknak. Nagyon szofisztikáltak vagyunk ajándékadásban, én nekem az a tapasztalatom. Tehát szokták mondani azt, hogy tök jó el az édesség, sokat evés, de szerintem sokkal több minden van, amikor el tudjuk takarni azt, hogy éppen hogy érzünk magunkkal szemben. Vagy van egy másik kedvencem, most ez nagy divat Magyarországon is, az a nemzeti öntudat. Ugye, hogy azt gondolom, hogy én azért vagyok frankó, azért vagyok szerethető, mert mit tudom én, Liszt Ferenc is magyar volt, akiket alig beszélt magyarul. Vagy mit tudom én, mondjátok én, Karádi Katalin is, vagy nem tudom mennyi Nobel-díjas művészt adott, Nobel-díjas tudóst adott a magyarul világnak, hát akkor hát mégiscsak valami, én is magyar vagyok, hát akkor én is szerethető vagyok. Ugye értitek? Ezzel csak becsapjuk magunkat arra, jó? Persze, rövid távon ez rendben van. És én nem amellett, vagy az ellen beszélek, hogy valaki jól érezze magát azért, hogy magyar, vagy német, vagy francia, hanem csak az, hogy ezzel elkerüljük azt, hogy azzal foglalkozzunk, ami a valóság, hogy most tulajdonképpen az a bajom, hogy nem eléggé szeretem magam. Oké. Most szeretnék arról egy kicsit beszélni, hogy milyen lehetőségeink vannak, amikor azt szeretnénk, hogy magasabb legyen az önbecsülésünk. Már azt ugye egy pár dolgot mondtam nektek, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy úgy csináljunk, mintha magasabb lenne az önbecsülésünk, de most valóságos dolgokat szeretnék mondani. Olyan dolgokat, amit az én tapasztalataim szerint valóban működnek, valóban tartósak, és valóban oda vezet, hogy értékesebbnek fogjuk magunkat tartani, és úgy fogjuk érezni, hogy szerethetőbbek vagyunk. És ez egy valóság is lesz. De előtte még egyet szeretnék mondani, hogy az, amit 30-40-50 évig tanulunk és erősítjük magunkba, azt nem lehet egy óra alatt felülmúlni. Ez is egy tanulási folyamat. Ez is egy tanulási folyamat, aminek meg kell adni az időt, és persze például azért szerintem a foglalkozásom Mert tudom, mi a foglalkozásom, de az az egyik, hogy segíteni embereket, hogy ez gyorsabban tudjon menni. Az, hogy megbarátkoznak azzal, akik ők, maguk, és elkezdik jobban szeretni. És az első, amit szoktam mondani, az, amit már itt meséltem is nektek sokszor, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy azt elkezdjük gyakorolni, hogy időnként föltegyük azt a kérdést, hogy éppen most mennyire érzem, hogy szerethető vagyok. Éppen most az az erény, amiről beszéltem, mennyire vált el. És nem kell vele semmit csinálni. Nem tudom, értitek-e, nem kell pumpálni, hanem csak az, maga, az a tény, hogy nem azt mondom, hogy jaj, sikertelen voltam, jaj, de hülye voltál, jaj, milyen világban élek, ahol ilyen rosszul kell érezni magunkat, hanem a valódi kérdést teszem föl. Éppen mennyire szeretem magam, és erre adok magamnak valami választ. Én szoktam így érezni is most már, sokat gyakoroltam, most tök lent van, most följön van, most néha tele van, képzeljétek el. Néha meg tök üres. De hogy így tud így mozogni. Ez néha fájdalmas. Azt szeretném mondani, hogy a valóság néha fájdalmas, de hogyha ezt a fájdalmat kibírjuk, és türelmesek vagyunk, akkor elkezd ebből valami jó jönni. A pszichológia egyik nagy felfedezése az utóbbi 50 évben az, hogyha mi kapcsolatban lépünk azzal, amit érzünk aktuálisan, akkor elindul egy gyógyulási folyamat. Ez tök érdekes. Olvassátok a Gentilnek a fókuszolás nevű módszerét, az kifejezetten erről szól. Megtanít az embereket, hogy azzal kapcsolatban lépjenek, amit éppen éreznek, és abban a pillanatban elkezd valami változni. Egyszerűen vannak öngyógyító mechanizmusaink. Általában az a példát teszed be, hogy amikor elvágod az ujjadat és elkezd vérezni, hogy a bekötözött, hogy a kosz nem menjen bele, meg ilyesmi, de nem te gyógyítod meg, hanem vannak nekünk öngyógyító mechanizmusaink. Oda áramlanak különböző cuccok, ami ahhoz kell, hogy elkezdjen alvadni, meg elkezdjen varrasodni, meg aztán a var leessen. Szóval gyógyít. Ugyanígy az, hogyha ezt figyelgetem, akkor már egészen elő vagyok, hogy valami öngyógyítás beinduljon. Most ennél egy másik, amihez egy kis kitérőt kell tegyek. Én nagyon szeretem a napjaimat úgy kezdeni, hogy kimegyek az erdőbe egy órára, másfélre, ha tehetem. Sétálok, elmélkedek, gondolkodom, és bármészkodom. Nagyon jó dolog bármészkodni, próbáljátok ki. Nem kell semmit csinálni, csak bármészkodom. És most, hogy itt a tavasz, most baromi erősen érzem azt, ami talán így a legmélyebb élményem kint az erdőben, az, hogy kint vagyok, és az élettel, a természettel vagyok kapcsolatban. Csodálatos dolog az, hogy elmegyek a fa mellett, majd elmegyek másnap is, és a fű már hosszabb, a virág már jobban kidugta a fejét. Hogy az élet élni akar. És hogy ez az élni akarás, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy állandóan fejlődik, hogy folyamatosan halad valami felé előre. És ez tök jó így megcsodálni a természetben, de hogy nem tudom mennyiszer gondolkodtatok el azon, és talán érdemes elgondolkodni rajta, hogy én magam egy élet vagyok. Én magam legfőbb definíciója lehet az, hogy én egy élő lény vagyok. Mégpedig egy olyan élő lény vagyok, ami egyedi, amiből nincsen több a földkerekségen. Pont olyan, mint te, olyanból nincs több, aki pontosan abból a két sejt egyesüléséből született, pont oda, ahol, pont olyan adottságokkal, a térnek pont azt a térrészt tölti ki, amit te kitöltesz. Senkinek nem pontosan olyanok a vágyai, a céljai, a szomorúságai, a fájdalmai, a útkeresési módja, a gondolkodás módja. Senkinek nem pont az segít, ami neked segít, és nem pont azzal küzd, amivel te küzdesz. Szóval csodálatos, hogy mennyire egyediek vagyunk. És ezt az erdőben nagyon, nagyon tudom így tanulmányozni. Tudjátok, amikor megyek el, és iszonyú sok fa van az erdőben. Milyen nagy szám egy fával. De amikor megállsz egy fánál, és elkezded nézni annak a fának tényleg az egyediségét. Nem mint egy erdész, aki azt nézi, hogy ebből mekkora deszkát lehet kivágni, azért akkor a hasznosságát nézem. Hanem csak úgy, ahogy van. És figyeljétek meg, amikor arról beszélek, hogy mi mennyiszer a saját teljesítményünkkel azonosítjuk magunkat, akkor mi is tulajdonképpen a saját hasznosságunkkal azonosítjuk magunkat. Hogy én mennyire vagyok hasznos. Egy fontos szerintem, tök jó, hogyha hasznosak vagyunk másiknak, magunknak, vagy a világnak. Ez egy tök fontos dolog. De az, hogy én szeretem azt a fát, hogy figyelemmel, csodálattal vagyok vele, az nem azon múlik, hogy mekkora gerendát lehet belőle kivágni, ha csak nem vagyok erdész, hanem csak egy bámészkodó ember vagyok. És hogy amire szeretnének benneteket biztatgatni, hogy időnként ti is bámészkodjatok, nem a fákat, hanem hogy magatokat. Az, hogy mennyi minden van, ami csak a tiéd, milyen csodálatos. És hogy tudjátok, hogy mi emberek, akik a legfejlettebb élőlények vagyunk, legalábbis abban a tekintetben, hogy mennyire komplexek vagyunk, vagy az, hogy az embernek van ugye tudata, és azért azt tartjuk, hogy legalábbis olyan szervezettségű tudata, mint az embernek nincs más élőlénynek. Akkor, amikor arról beszélek, hogy a élő egyednek a csodája az, hogy folyamatosan fejlődik és változik, akkor nézzük meg, hogy ez nálunk embereknél mit jelent. Számomra ez azt jelenti, hogy képes vagyok foglalkozni azzal, hogy mi van bennem, mi van a külvilágban, hogy működnek azok az akciók, amiket csinálok, sikerült, nem sikerült, képes vagyok megérteni egy dolgot, képes vagyok megvizsgálni egy dolgot, és aztán megérteni valamit, és aztán valami jobbat csinálni, ha éppen jobbat akarok, és akkor így tud az ember fejlődni folyamatosan. Mert akkor át is térnék arra részre, ami nagyon fontos. Ugye van az ember életében ez a szó, hogy hiba, amikor hibázunk. Mi a hiba, hogy nem pontosan az sikerül, ahogy szerettem volna? Szerettem volna kedves lenni, és nem vagyok kedves? Vagy szerettem volna nem érezni azt, hogy most haragszom valakire, de haragszom? Vagy szerettem volna azt érezni, hogy végre megbékéltem azzal, hogy ő jobb, mint én, de nem irigykedek, értitek? Szóval, hogy egyszerűen valami történik bennem, amivel így nem vagyok rendben. Akkor, hogyha a hagyományos bűntudat alapú működést nézzük, akkor azt mondjuk magunknak, hogy aha, hát nem úgy csinálom, mint kéne, hát igen, ez is mutatja azt, hogy joggal van bűntudatom. Mert hibás vagyok, joggal szégyenhetem magam, még a saját normáimnak se felelek meg. Értitek, hogy lúzer vagyok. Az életnek a lúzere vagyok, áldozata vagyok, dolgunk. És ez megerősít bennem, megerősít. De még erősen tudattal megyek bele a következő akcióba, ahol szinte semmi nem garantálja, hogy pont azt tudom csinálni, amit szerettem volna, pont olyan tudok lenni, amilyen szerettem volna. És ezt is berakom ebbe a körbe, hogy aha, hát ez is csak azt bizonygatja, hogy tök jogos, hogy nem szeretem magam, mert hát nem vagyok értékes. De hogyha a önbecsülés oldaláról nézzük a dolgot, akkor tudok úgy viszonyulni a úgynevezett hibáimhoz, ami valójában, hogy akartam valamit, szándékoltam valamit, valamit helyesnek tartok, és most nem pont az jött ki a fixisből, amit szerettem volna. És akkor azt mondom, hogy oké, ez egy probléma. Vizsgáljuk meg, hogy itt mi történt. Vizsgáljam meg a helyzetet, megvizsgálhatom, hogy mi zajlott bennem, milyen más érzések is voltak bennem, amit az előbb is mondtam nektek. Milyen összetevők vezettek oda, hogy nem pont az történt, amit szerettek volna. Hát vizsgálódni tudok. És akkor, amikor elkezdek vizsgálódni, akkor már nem egy szamárnak tartom magam, vagy egy szégyelnivaló valaminek, vagy egy részemet egy szégyelnivaló valaminek, hanem valaminek, ami így jött most létre, mert talán nem fordítottam elég figyelmet erre, vagy nem vettem észre azt, vagy elmentem amellett, hogy, vagy mit tudom én, micsoda. Tehát kezdem jobban megérteni, hogy hogyan tudnám ezt megfelelőbben csinálni máskor. Nagyon fontosnak tartom ezt a vizsgálatot. Azt, hogy tudjuk vizsgálgatni, ami van benne. És ennek kapcsolatban szeretnék idehozni, ami egy személyes tapasztalat, hiszen én olyan helyekre jártam, ez a humanisztikus pszichológiának az egyik ilyen felszólítása, hogy figyeljünk befelé, és figyeljük meg, hogy mi zajlik bennünk, reflektáljunk, stb. Oké, elkezdett figyelni, és rohadtul nem látok semmit. Ez az első ilyen. És tök jó, hogy ezt nem egyedül kezdtem el csinálni, hanem ilyen közösségben, ahol valaki azért elkezdett valamit csinálni, tehát meglett az a tudásom, hogy azért ez nem egy alapvető hülyesség, hanem csak esetleg nekem megy nehezen. És azt szeretném mondani nektek, hogy amikor bármit csináltuk, amiről például itt elő eddig volt szó arról, hogy például megfigyelem, hogy hol van az önbecsülésem. Vagy megnézem, hogy milyen érzéseim vannak, milyen élményeim vannak, amikor éppen valami nem sikerül, akkor lehet, hogy elsőre 0,0 az, amit tudsz látni. De az a tapasztalatom, hogy ez olyan, mint amikor most hirtelen lekapcsolnánk a villanyt, rohadtul nem tudnánk, hogy merre van a kijárat, semmi. És lehet, hogy ha várunk 5 percet vagy 7-et, akkor már is elkezdünk látni, mert a szemünk elkezd alkalmazkodni a sötéthez, és azt a nagyon kevéske fényt, ami bejön is, most már elég ahhoz, hogy kimenjünk. Vagy azt szeretném mondani, hogy ez egy tanulási folyamat, a magunkkal való foglalkozás, a magunkba nézés, a más szemmel nézés, a saját magunk iránti érzelmeknek a aktuális vizsgálata, ez egy tanulási folyamat. És hogyha ezzel nem foglalkoztunk túl sokat, akkor nem is biztos, hogy elsőre így megy. Lehet, hogy így megy. De hogyha egy picit még kitartó vagy, akkor előbb-utóbb megszületik az első lehetőség. Még röviden két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy az ember az életében folyamatosan választ és dönt. Most, ha nagyon leegyszerűsítenénk, akkor azt mondom, hogy döntök amellett, hogy valamire igent mondjak, vagy valamire nemet mondjak. Igaz? Lehet csinálni, hogy rámegyek, lehet, hogy nem. És hogy ami nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, önbecsüléssel kapcsolatban, hogy önbecsülésünket nagyon tudja segíteni, hogyha egyre inkább valódi igeneket és valódi nemeket tudunk mondani. Mit jelent az, hogy valódi? Ez azt jelenti, hogy valahogy nem innen jön, nem a múltból jön, nem abból, hogy mit tartok helyesnek, vagy jónak, vagy nem tudom mi, hanem valami, ami egy mélyebb hely, a belső bölcsességünkből, az ösztönösségünkből jövő dolog. És persze ezt is gyakorolni kell. Nagyon sokan félünk az ösztönösségtől, mert néha tök hülyeségek jönnek ki belőle. Ugye, hogyha nem egy szabályrendszert követek, hanem azt mondom, és a szabályrendszerek menjenek én a buszba, itt állok egyedül a világban, ez az én életem, és hogy most én ezt az élete kérdéseire én akarok választ adni. Vagy a bennem lévő, inkább úgy mondom, a bennem lévő bölcsesség akar választ adni. Úgyhogy akkor lehet, hogy itt állnom kell egy ideig. Én nagyon szoktam ezzel szórakozni, amikor bejek az erdőbe, és nem tudom, hogy most a hegynek menjek föl, vagy itt inkább a hosszabb, vagy nem tudom, megállok ott a útkereszteződésben, és megvárom, amíg születik egy válasz. Mert ez születik, nem én találom ki, nem én akarom. Számba veszem azt, hogy ha erre megyek, akkor nem lesz időm már kenyeret venni, hogyha itt fölmászok, akkor kifáradok, vagy én élvezni fogom a kilátást, és várunk, még meg nem születik valami egyértelmű dolog, amiről biztos tudom, hogy az enyém. Jobban az enyém, mint nem. És hogy azt szeretném mondani nektek, hogy az ember önbecsülését nagyon-nagyon segíti az, hogy vállaljuk magát, minél jobban vállaljuk magunkat a tetteinkben, a szavainkban, a tetteinkben. Ez sokszor nem könnyű, mert hogy csomó, egész másra tanítottak minket, hogy nem jó, még az is ciki, hogyha azt érzed. Nem elég, hogy azt ciki, hogyha valamit csinálsz, hanem még ha azt érzed, hogy most haragszom, az se jó. Hát, mert pedig van, hogy azt érzem, hogy haragszom. Van, hogy azt érzem, hogy dögölnél meg. Van, hogy azt érzem, hogy tűnjél el, hogy nem akarlak látni. Van ilyen, igaz? És én nem azt mondtam, hogy amikor azt érzed, hogy dögölj, akkor csantadjon a másikat, hanem hogy legyél kapcsolatban azzal, amit érzel. Hogy most éppen ez az érzés van bennem, hogy iszonyúan haragszom. És hogyha vizsgálgatod az érzéseidet, akkor lehet, hogy más érzéseket is föl tudsz fedezni. És hogy minél inkább ezt a tetteinkben is ki tudjuk fejezni, hogy valamire igent mondunk, valamire nemet mondunk, annál inkább kapjuk vissza azt az érzést, hogy értékesnek tartjuk magunkat, és szerethetőnek tartjuk magunkat. És biztos lesz az, aki, ha itt maradt a beszélgetésen, akkor fölveti ezt, hogy hát lehet-e normák nélkül élni? Lehet-e anélkül élni, hogy valami szabályokat lefektetek az életemben? Szerintem teljesen nem lehet, de lehet ebben egy nagyobb szabadság, sokkal nagyobb szabadságfokot adni magunknak, és rábízni magunkat arra, ami valahogy belülről jön. Ez is tanulás. Ezt is egy ideig tanulgatni kell. Én talán még egyet szeretnék így utoljára mondani nektek, és ez pedig az, hogy megfigyeltem azt, hogy azok az emberek, akik egy hosszabb folyamatban vannak velem, ugye egy éves csoportokat csinálok sokszor, azoknak átrendeződnek a baráti viszonyaik. Régi, akikkel jobban voltak vannak, most az kiüresedik, új kapcsolatok lesznek, és hogyha ezt így jobban megvizsgáljuk, akkor lényegében valami ilyen átrendeződés történik, hogy azokat az embereket keresik, ahol jobban meg tudják magukat jeleníteni. Ahol, hogy mondjam, egy próbateret, ahol elkezdhetem jobban kifejezni magam, mert olyan emberek, akik elfogadják azt, hogy ilyen gondolatom van, vagy elismerik azt, hogy ezek jár meg bennem, szemben mondjuk esetleg a régi barátaimmal, akik mindig kritikusak voltak velem, és ezért, mint a, nem tudom, meduzai, vagy mi, amiben itt visszahúzom a lábaimat, nem merem magam kifejezni. Tehát az is nagyon fontosnak tartom, hogy milyen kapcsolatokat választunk magunknak, olyan kapcsolatokat, amelyik folyamatosan minket valamilyen irányba próbál befolyásolni, még ha nem is nyíltan, de valahogy másképp, vagy pedig olyan kapcsolatokba, ahol ki tudjuk fejezni a mélyen bennünk zajló folyamatokat. Talán azokat is, ami néha magunknak is ijesztő. Mert nem tudjuk, hogy akkor mit kéne ezzel kezdeni. Figyeljetek, nagyon köszönöm a figyelmeteket, én most megállnék, talán egyet mondani. Mondani szóltam, hogy még egyet mondani, de most ez tényleg az utolsó lesz. Hogy csak még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy amit 30-40-50 évig tanultam valahogy, és hozzászoktam, még ha jobb irányba megyek is el, az egy tanulási folyamat. Az egy folyamat, az nem biztos, hogy egyből megugrom az első célt, vagy az első sikerélményt elérem, de hogy ahogy tanultuk ezt, ugyanúgy tudunk mást is tanulni, szóval legyetek türelmesek és emberségesek magatokhoz, amikor elkezdtek valami újat. Valahol azt olvastam, milyen jó szó, hogy irgalmasok. Szóval, hogy tényleg emberként kezeljétek magatokat abba is, amikor valami újat kezdtek. És én azt, hogy emberek tekintenek benneteket, ezt a következőben szeretném érvényesíteni, hogy tök jól tudom, hogy amikor az ember így passzívan végighallgat valamit, valakit, akkor egy csomó gondolat támad, aztán annyi, mert hazamegy. És ezért az a lehetőség van, hogy most egy 5 perc ilyen átrendeződés legyen, akinek el kell menni annak viszontlátásra, köszönöm, hogy itt voltatok, akik meg itt maradtuk, nagy szeretettel várnak benneteket, hogy próbáljunk egy kicsit beszélgetni, egy kicsit beletenni a kérdéseiteket, a kommentjeiteket, bármit, és akkor ez már most egy óra se lesz, kb. 9 óráig bírnánk ezt így csinálni. Köszönöm szépen. Akkor 5 percben folytatjuk.